Alapkérdése.
Több mint 30 év után először mutat hiányt a német külkereskedelmi mérleg. Németország ugyanis már nem exportál többet, mint amennyit más országoktól vásárol, pedig a magas szintű export fontos gazdasági hajtóerő volt. A jelenlegi helyzet viszont rávilágít arra a feszültségre, amellyel a német és más európai gazdaságok az energia és élelmiszerárak emelkedése miatt szembesülnek. Korábban a német alkancellár Robert Habeck úgy fogalmazott, hogy ha nem lesz elegendő gáz, akkor bizonyos iparágakat, amelyeknek gázra van szükségük, le kell majd állítani. De vajon a háború után számíthat-e még a megszokott kereskedelmi többletre Németország, vagy alapvetően átalakul a gazdaság? Ki járt jól a szankciókkal, a németek vagy az oroszok? Ez a nap kérdése. Jó estét kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm vendégünket, Sebestyén Géza közgazdászt, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét. Jó estét kívánok.
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Na ugye az imént feltett kérdés megválaszolása alapvetően egyszerűnek is tűnhetne, de azért, hogyha szétválasztjuk rövid és hosszú távú hatásokra, akkor azért árnyaltabb a kép.
Ez mindenképpen így van, és alapvetően ugye azt kell látnunk, hogy a háború az eleve nem kedvezett volna a német iparnak az adatainak, tehát amiről nagyon helyesen beszélt, hogy mennyire visszaesett a külkereskedelmi egyenleg, tehát mennyivel többet ad el Németország külföldnek, mint amennyit ő vásárol más országoktól. Ez egyébként azért hozzáérdemes tenni, hogy 1990 óta lényegében folyamatosan növekedett. Tehát Németországnak volt majdnem 30, de inkább mondjuk azt, hogy 25 olyan éve, ahol folyamatosan szinte évről évre növelte ezt a külkereskedelmi többletet. Miért fontos egyébként egy országnak? Ez azért fontos, mert hogyha többet ad el külföldre, mint amit ő vásárol, akkor a kettő között különbséget az megspórolja. Ugye többet, több pénzt kap, több pénz folyik be az országban, mint amennyit ő kifizet. Ezért ő folyamatosan tud félrerakni, folyamatosan tud megtakarítani, nem kell neki hitelt fölvennie, és ez azt jelenti, hogy ezt a pénzt be is tudja fektetni, ami a jövőbeni időszakban neki többletbevételeket jelenthet, tehát úgy tud jövedelemhez jutni, hogy akkor már nem kell ezért megdolgoznia mondjuk így, hanem a befektetéseinek a hasznából tud gazdálkodni vagy élni. És ez a többlet, ez mondom, nagyon szépen alakult 1990-től egészen 2016-ig, utána stagnált egy kicsit, és most valóban...
Most 2008 nem viselte meg a gazdasági világválság, ebből a szempontból nem viselte meg az országot?
Nyilván megviselte a világválság a Németországot is, és minden más országot, de ugye azt kell látni, hogy ez a többlet az arról szól, hogy ő a külkereskedelmi kapcsolataiban hogyan teljesít, tehát amennyire valóban visszaesett 2008-9-ben a német export, de az import is visszaesett. Tehát ez nem rontotta el a mérlegnek az egyenlegét, ugye, hogy megmaradt ez a pozitív egyenleg. Ez a és a trend is valóban növekedő maradt még akkor is. Ugye, ami megváltozott, az most valóban az, hogy részben kevesebbet tudnak eladni külföldre, mint amit eddig tudtak. A részben pedig, amit vásárolnak külföldről, az sokkal drágában teszik. Tehát ez a kettő hatás együtt volt az, ami a most elrontotta a német külkereskedelmi mérleget. És hogyha megnézzük, hogyha a kérdésre is válaszolják a rövid meg hosszú távú hatásokat, valóban itt azt látjuk, hogy ez most egy hónap, amiről beszélünk. Ez egy rövid távú történetnek tűnik, de alapvetően a mögöttes okok, ami miatt elromlott a külkereskedelmi mérleg, azok nagyon úgy néznek, hogy ezek hosszú távon is fent fognak maradni. Hogyha hosszú távon megváltozik ez a külkereskedelmi egyenleg, az részben rossz hír Németországnak nyilván, tehát részben elrontja ezt a korábban bemutatott pozitív folyamatot, hogy meg tudnak takarítani a németek, és be tudnak fektetni a németek. Részben pedig az is nagyon rossz hír, mert egyébként egész eddig azt láttuk, hogy Európán belül Németország volt a gazdasági motor. Sok más országnak egyébként ez a mutatója nem volt jó. A külkereskedelmi mérleg egyenleg nem volt pozitív. Ők többet importáltak, mint amit exportáltak. De uniós szinten a német gazdaság az egész uniót azt gyakorlatilag vitte előre, vitte magával, mint egyfajta gőzmozdony. És most ez a német többletnek a lecsökkenése, ez az egész unió szempontjából egy nagyon rossz hír, hiszen azt jelenti, hogy az egész Európai Uniós gazdaság az rosszabbul fog teljesíteni.
No, innen folytatjuk pillanatokon belül, de azért szeretném, ha még egy kérdést tisztáznánk itt az elején. Ugye a gazdasági kilátásai alapján a sajtó tulajdonképpen Európa beteg embereként kezdett el cikkezni Németországról. Nyilván ez is nézőpont kérdése, hogy valóban egy betegedő gazdaságról beszélünk, hát aztán, hogyha az ember olvasgat, akkor azt látja, hogy ez tulajdonképpen nem ma és nem most kezdődött, hanem azért ennek már voltak előzményei.
Mindenképpen voltak előzményei, azért, hogyha azt nézzük, hogy főbb gazdasági mutatók hogyan alakultak, akkor ott eléggé vegyes a kép, hiszen mondjuk a munkanélküliségre álltam, egy nagyon fontos mutatója annak, hogy a gazdaság hogyan teljesít, az a háború előttig folyamatosan csökkent. Tehát volt egy csökkenő munkanélküliség, egy növekvő foglalkoztatás Németországban, ami egy gazdasági erőt mutat nekünk. Hogyha megnézzük azt, hogy a GDP maga az hogyan alakult, a negyedéves GDP mutató, akkor 2021-nek az utolsó negyedévében negatív volt, mínusz 0,3% ponttal, negatív volt a német GDP mutató, és aztán plusz 0,2%-kal a idei év első negyedévében pozitívra váltott, de ugye maga az a GDP mutató, ez nem volt egy erős gazdaság volt a mutató érték, és valóban ugye azt látjuk, hogy azért több olyan faktor is van a német gazdaság szempontjából, amik azt mutatják, hogy nem feltétlenül mentek jó irányba Németország gazdasági folyamatai.
Uh-huh. Az egyik német lap kezdte el taglalni ugye ennek a véleményük szerint kudarcos eredménynek az okait, és érdekes volt, ugye nevesítették a munkaerőhiányt, olcsó energiahiányát, innováció elmaradását és a tőke szűkösségét. Hogyha ebből levesszük az olcsó energiahiányát, akkor viszont egy meglepő hármast kapunk, mert miért van ott munkaerőhiány, ahol éppen azért fogadtak be százezreket az elmúlt években, hogy ezt a munkaerőhiány csökkentsék, miért maradt el az innováció egy olyan országban, ami tulajdonképpen az európai gazdaság, vagy az európai mondjuk autógyártásnak a fellegvára, vagy az innovációnak, a technológiának az egyik fellegvára?
Ezek nagyon jó kérdések, és ezek azt mutatják pontosan, hogy ezt ön korábban is mondta, hogy itt hosszú távon se néz ki feltétlenül rózsásan a helyzet. Valóban az innováció elmaradása az nem egy pillanatnyi negatív helyzet, hanem az régebb óta fönnáll. Sajnos egyébként Európa, azt kell, hogy mondjuk, hogy mind Amerikával, mind egyébként Kínával szemben lemaradásban volt innováció terén az elmúlt évtizedekben is, tehát ez tényleg egy hosszabb távú folyamat, és ezen mindenképpen javítani kéne. Voltak erre próbálkozások az unió részéről, de ennek a gyakorlati megvalósulása az sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy nem volt, nem tekinthető sikeresnek, nem tudtunk felnőni innováció szempontból. A másik az valóban a munkaerő, amit ön helyesen mondott. Itt azért vegyes várakozások voltak egyébként a migráció kapcsán korábban is. Magyarország is, és sokan mások is szkeptikusak voltak a tekintetben, hogy mennyire lehet ugye migrációval javítani a foglalkoztatási helyzetet, vagy mennyire lesz minőségi munkaerő ilyen szempontból az, amit az országok azok nyernek. És valóban, ahogy ön is mondja, az, hogy munkaerő problémák vannak Németországban, az azért azt sugallja, vagy azt mutatja, hogy ez a migrációs politika ez ilyen szempontból nem hozott nekik sikert, nem volt szerencsés.
Bocsásson meg, hogy itt a szavába vágok, ha munkaerőhiányról beszélünk Németországból, akkor milyen területeken van a munkaerőhiány? Mert az sem mindegy, hogy orvosból van kevés, vagy szakmunkásból, vagy éppen egy összeszerelő üzemben dolgozókból.
Ez így van, azért látom, amikor munkaerőhiányról beszélünk, az azt jelenti, hogy széles rétegeiben a gazdaságnak van hiány, hiszen rövid távon persze elképzelhető, hogy valamilyen szektor az munkaerőhiánnyal miközben mindenhol máshol felesleges munkaerő van, de ilyenkor ezt átképzéssel, vagy akár az emberek saját maguk megoldják, hogy ő maga elvégez egy tanfolyamot, vagy jelentkezik egy másik szektorban egy állásra. Tehát ez amikor ugye strukturális problémák vannak, és valahol munkaerőhiány van, máshol van munkaerő többlet, ezek a könnyen kezelhető problémák. Azért most azt látjuk, hogy az egész német gazdaság szintjén van munkaerőhiány. Mondjuk, ha ezt összekapcsoljuk egyébként azokkal a folyamatokkal, amikről az előbb beszéltünk, hogy azért részben a külkereskedelmi mérlegnek a drasztikus visszaesése, részben egyébként a gazdasági konjunktúra mutatóknak, tehát hogy akár azt nézzük, hogy az IFO-nak az üzleti bizalmi indexe hogyan alakult, a Covid válság alatt volt ilyen alacsony, mint most, illetve a 2008-9-es világgazdasági összeomlás alatt, akár hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a fogyasztói bizalmi index, ami az elmúlt 20 évben soha nem volt olyan alacsony, még a Covid válság alatt sem egyébként Németországban, mint most. Mind a kettő azt sugallja, hogy azért a gazdasági teljesítmény nem lesz erős. Ilyen szempontból hát kicsit cinikusan mondhatnánk azt, és minden cinizmus persze ilyenkor elkerülendő, hiszen ez a német gazdaság szenvedése az egyébként nekünk se egy jó hír, de azért cinikusan mondhatnánk azt, hogy a német gazdaság visszaesése az megoldja ezt a munkaerő problémát bizonyos szempontból, hogyha a német gazdasági teljesítmény csökkenni fog a következő időszakban, akkor nyilván az alacsony munkaerő állománnyal is teljesíthető lesz az a fajta termelési szint, de nyilván nem ez lenne az optimális, vagy nem ez lenne a jó kiút ebből a helyzetből, az lenne jó kiút, hogyha javulna a német gazdasági teljesítmény, és úgy tudni javulni, hogy valóban meg lenne az a munkaerő állomány, amihez szükséges.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a német gazdaság szenvedése az nekünk miért is rossz hír. És nyilván nem csak nekünk Magyarországnak, hanem ahogy már korábban említette, egész Európa húzómotorja volt tulajdonképpen a német gazdaság.
Pontosan. Hogyha Magyarországot nézzük, és egyébként nagyon hasonló a helyzet itt a régiós országok szempontjából, és nagyon sok más európai ország szempontjából is, Németország nekünk a legfontosabb külkereskedelmi partnerünk. Nagyon sok olyan termelés van, gondoljuk csak az autóiparra, ahol kapunk mi inputot, nagyon sokszor egyébként Németországból kapunk inputot, ezen dolgozunk, és ezt azt eladjuk, továbbadjuk, nagyon sokszor szintén Németországnak. Tehát az, hogyha a Németország gazdasági teljesítménye az gyengébb, vagy romlik, az azt jelenti, hogy a mi teljesítményünk is ennek megfelelően szintén romlani fog, hogyha Németország kevesebb autót tud eladni, akkor nyilván kevesebb autót kell gyártani neki, akár az Audinak, akár a Mercedesnek, akár a BMW-nek, és ugye ennek a magyarországi hatásai azok nyilvánvalóak. Tehát a német termelés visszaesése az nekünk nem jó hír, és a német keresletnek, hogy a fogyasztásnak a visszaesése se jó hír, hiszen rengeteg dolgot árulunk mi is Németországban, rengeteg magyar terméket adunk el mi is Németországban, tehát a német fogyasztás visszaesése se segíti a magyar gazdaságot. Nekünk is az lenne az érdekünk, hogy a német gazdaság erős legyen, és jól teljesítsen, tehát ilyen szempontból a német gazdasági mutatóknak a rosszra fordulása az Magyarország szempontjából sem örvendetes hír.
Beszéltünk ugye az előbb az innováció elmaradásáról Németországban. Az jutott közben eszembe, mert ugye ön említette, hogy Kínával szemben is erőteljesen lemaradtak, hogy van-e olyan, vagy létezik-e olyan európai uniós ország, amely fel tudja venni a versenyt Kínával innováció tekintetében? És mondjuk például a németeknél miért maradt ez el?
Hogyha az innovációt nézzük, ott az igazság, hogy az egész Európai Unió le van maradva Kínával szemben. Tehát nyilván, ha egy-egy bármelyik országot kiveszünk külön, akkor még rosszabb a helyzet. Egész uniós szinten nem teljesítünk jól. Hogyha összevetjük azt, hogy hány top 100 vállalat van világban, ami ugye valóban most volt erről egy hír, például, hogy összesen német vállalat a top 100-on már csak egyetlen egy darab van. Tehát ugye régen nagyon híresek voltak a német vállalatok, a német ipar, a világ vezető vállalaték között voltak. Most már egyetlen egy vállalat került be a nemzetközi top 100-ba, de európai vállalatból sincsen sok, és ha megnézzük azt, hogy mennyi a teljes érték az összes európai vállalatnak, akkor ez az érték már alacsonyabb, mint a kínai top vállalatok, top 100 vállalatoknak a teljes értéke. Az amerikaival meg össze se lehet vetni egyébként se az európai, se a kínai, az amerikai sokkal magasabb mind a kettőnél. De most már a többi ázsiai, tehát nem csak a Kínát, ha nézzük, hanem a Kínán kívüli ázsiai vállalatokat nézzük, akkor ott is vannak nagyon komoly világgazdaság szempontjában nagyon fontos vállalatok, nagyon fontos szereplők, és ezeknek az értéke is elkezdett közelíteni az európai szinthez. Tehát az kell, hogy lássuk, hogy nem csak Amerikához és Kínához képest rossz a helyzetünk, hanem a többi ázsiai ország is halad előre, fejlődik, miközben Európa az, mondhatjuk, hogy egy helyben topog. Tehát ilyen szempontból mindenképpen szükség lenne valamilyen változtatásra, innováció szempontjából.
De tulajdonképpen akkor csak erősödött a verseny, nem? Erről van.
A verseny erősödött, ez valóban így van, de a verseny az folyamatosan, tehát sose volt gyenge. Ugye mindig próbáltunk versenyezni mi is más országokkal, és ahogy helyesen mondta az előbb, az egyik komoly strukturális probléma jelen pillanatban az olcsó energiának a hiánya, és hogyha belegondolunk abban, hogy régen azért voltak háborúk azért, hogy melyik ország szerzi meg az olcsó nyersanyagot a világban. Most ehhez képest azt látjuk, hogy itt az orosz-ukrán konfliktus kapcsán Európa maga rendelkezett olcsó energiaforrással, rendelkezett olcsó olajjal és gázzal, vagy az orosz olajjal, orosz gázzal. És itt nem arról van szó, hogy egy másik ország az versenyzett velünk, és elhappolt előnk, vagy elvett előnk ezeket az olcsó forrásokat, hanem saját magunk mondunk le Európai Unió szinten, saját magunk mondunk le ezekről az olcsó forrásokról, és kik veszik át helyettünk? India és Kína. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a verseny az hogyan fog alakulni a következő időszakban, akkor nekem nagyon fontos komponens, mert valóban beszéltünk az innovációról, és azért az innováció az egy nehéz terep. Ott azért az egész oktatási rendszernek a reformjára szükség van valószínűleg ahhoz, hogy kitermeljük azokat az innovatív elméket, amik egy más oktatási rendszerben egyébként sokkal nagyobb gyakorisággal felszínre kerülnek. Viszont ha azt nézzük, hogy volt Európának egyfajta versenyelőnye, mondhatjuk így, ugye az olcsó energiahordozókon keresztül, és ezt önszántunkból átadjuk olyan országoknak, akikkel egyébként a globális piacon versenyzünk, ez semmiképpen sem tudik egy racionális, vagy akár a versenyhelyzetünket javító lépésnek.
Kap is kritikát egyébként a német vezetés, akár saját oldaláról is, a baloldali frakcióból is, azokért a lépésekért, ahogy az orosz-ukrán háborút, illetve a szankciót és a szankciókat és az energiaválságot kezelik. A baloldali frakció gazdasági szakértője például azt mondta, hogy Németországnak tárgyalnia kellene Oroszországgal mindenféleképpen ahhoz, hogy megoldódjon ez a kérdés, vagy hát legalábbis enyhüljön egy kicsit a helyzet.
Ez mindenképpen így van, és azt gondolom, hogy ha van egy konfliktus helyzet, akkor annak az eszkalálása, annak a mélyítése az igazából semmelyik szereplőnek nem az érdeke. Tehát akár melyik szereplőt nézzük a mostani konkrét helyzetben, nyilván az oroszokat nem feltétlenül mi vagyunk azok, akik az ő fejükkel szeretnénk, vagy szoktunk gondolkozni, de akár, hogyha az ukránokat nézzük, akiknek a helyzetét az Európai Unió azért nagyon sokszor szokta legalábbis hangoztatás, vagy legalábbis a kommunikáció szintjén figyelembe venni, akár magunkat, ugye az Uniót magát nézzük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy mind az ukránoknak, mind az ukrán népnek, mind az Európai Uniónak az lenne az érdeke, hogy ez a konfliktus, ez csillapodjon és megszűnjön. Ugye az inflációról is beszélhetnénk, az áraknak a növekedéséről, az infláció, a háborús inflációnak a megállítására is egyetlen egy eszköz van, a háborúnak a lezárása, a háború végének az előrehozatala. Tehát ilyen szempontból valóban az lenne a helyes út Európa szempontjából, akár hogyha az emberi életeket nézzük, akár hogyha a gazdasági helyzetet nézzük, hogy segítse azt, hogy ez a konfliktus ez minél hamarabb lezáródjon, minél hamarabb véget érjen, és ez valóban mind az európai gazdaság szempontjából, mind pedig más szempontból is előnyös lenne.
Értem, de milyen lépéseket tudna tenni Németország Oroszország irányába, hogyha úgy tetszik ezzel kapcsolatban, mert onnantól kezdve viszont valószínűleg a szava hihetősége lenne az, ami csorbát szenvedne. Tehát marad ez a helyzet Németországban, vagy hogyha közeledik Oroszországhoz, és valamilyen szinten megállapodnak egy olcsóbb energiáról, vagy az olcsóbb energia további vásárlásáról, annak folytatásáról, akkor a hitelességét veszíti el. Nem csak helyi, tehát nem csak nemzeti, hanem nemzetközi szintéren is.
Ebben önnek teljesen igaza van, és ugye igazából ugyanazt látjuk, amit én szülőként, meg szerintem bármelyik szülő a saját gyerekeidnél is lehet, hogy nagyon sokszor gyerekek azok belehelyezik magukat egy pozícióba, és aztán már amikor látják azt, hogy nem jó az a helyzet nekik, már csak azért, mert a momentum viszi őket magukkal, vagy a rendület viszi őket magukkal, nehéz ezt a helyzetet fölülbírálni, nehéz ebből a helyzetből kikerülni harcvesztés nélkül, és valóban most egy kicsit azt láthatjuk, hogy Európa belelavírozta magát egy olyan helyzetbe, ahonnan azért nehéz neki úgy kifarolnia, vagy kihátrálnia, hogy ne helyezkedjen egy kicsit szembe a korábbi, saját korábbi álláspontjával, de azt gondolom, hogy egy konfliktus helyzetben ezt meg kell sajnos lépni. Tehát nincsen más út, hogyha van egy konfliktus helyzet, ami rossz irányba halad, akkor valahol meg kell fordulnunk az úton, és nyilván, hogyha ezt most tesszük meg, akkor ez harcvesztés, ha később tesszük meg, még nagyobb harcvesztés.
Értem, de hát azért, hogyha megnézzük az elmúlt hónapokat, nem a józanész politikája, és nem a józanész energiapolitikája volt jellemző a szankciós csomagokra, vagy ezekre a lépésekre. Na nézzük egy kicsit Oroszországot, ugye én itt a műsor elején feltettem azt a kérdést, hogy ki járt jól a szankciókkal, a németek vagy az oroszok. Azt már elmondtuk az előzőekben, ön is említette, hogy Oroszország ugye más piacokra, vagy más piacok felé fordult, eladja máshova az energia hordozóit. No, de hosszú távon tud ez neki működni, vagy ez is inkább csak egy rövid távú megoldás? Megkapja-e ő azt az összeget például a más piacok felől, Kínából, Indiából, amit mondjuk Európa irányából, hiszen több mint 44% volt az orosz, csak mondom, olajexport európai részaránya.
Nyilván azért adta eddig Oroszország Európának, ugye a háború előtti időszakról beszélek, azért adta Oroszország Európának eddig az olajat és a gázt, mert neki is ez volt a jó gazdaság szempontból jó döntés. Tehát ő is egy jobb árat kapott, mint hogyha ezt máshova adta volna el. És hát nyilván ugye azért nagyon fontos az, hogy mind az olajnál, mind a gáznál egy fontos infrastruktúrális része is van ennek az egész képletnek, hiszen kellenek a vezetékek, ahol az olajat és a gázt lehet szállítani. Nyilván más módon is el lehet szállítani, de ez a leggazdaságosabb, ez a legolcsóbb módja a szállításnak. Európa közel volt, ki voltak építve a vezetékek, tehát ez egy racionális döntés volt Oroszország szempontjából is, hogy ide adja el az olajat és a gázt. Viszont azt látjuk most, hogy mivel Európa nem akarja megvenni, vagy csökkenteni akarja a fogyasztását, ezért elkezdték kiépíteni a vezetékeket Kína és India irányába Oroszországból. Ez nyilván egy költség oroszoknak, és ugyanígy Indiának és Kínának is, de amint ez az infrastruktúra beruházás megtörténik, amint létrejöttek a vezetékek, attól kezdve kis túlzással végtelenségig lehet ezen olajat és gázt szállítani. Tehát van ennek egy kezdeti költsége, ez mindenképpen csökkenti a jövedelmezőségét azoknak az értékesítéseknek, és tény az, hogy árban is Európa jobb árat fizetett, mint Kína és India, de azt kell látnunk, hogy azért ez egy világpiaci termék, mind az olaj, mind a gáz. Ugye Kína és India eddig máshonnan szerezte be azt a mennyiséget, amit most az oroszoktól fog megvásárolni. Tehát a világpiaci árakhoz nekik is alkalmazkodni kell, és a világpiaci áraknál jelen pillanatban az orosz árak alacsonyabbak. Tehát azért azt kell, hogy lássuk, hogy a világpiaci árakhoz képest az orosz áraknak a diszkontja, az olcsósága, az jelent egyfajta tárgyalási lehetőséget mind az oroszok, mind Kína és India részéről. Valahol a kettő ár között, ha megállapodnak, az jó lett mind a két félnek. Tehát igazából Oroszország nem fog ezen véleményem szerint hosszú távon veszteni, el fogja tudni adni, sőt, hát igazából bővül a lehetőségek halmaza, hogyha egyszer valamikor a helyzet Oroszország és Európa között normalizálódik, és Európa is szeretne majd újra orosz gázt és orosz olajat vásárolni, akkor Oroszország lesz az, aki eldöntheti majd, hogy ki nem fogja eladni az ő nyersanyagait, hiszen már ki lesznek építve vezetékek más országok irányába is. Tehát a jelen pillanatban elképzelhető az, hogy többlet költséget jelent neki az, hogy Ázsia felé többlet értékesítéssel él, viszont hoztam ez mindenképpen egy jó beruházás Oroszország szemszögéből, hiszen kibővíti a lehetőségeit, javítja a tárgyalási pozícióját mindegyik félel szemben külön-külön. Tehát azt gondolom, hogy Oroszország helyzete most javult hosszú távon, Európa helyzete pedig romlott.
Uh-huh. Az orosz gazdaságnak egyébként mekkora részét teszi ki az energiahordozókkal történő kereskedelem?
Egy jelentős arányát mindenképpen, ugye, és viszont azt kell látnunk, hogy az elmúlt időszakban, bár ugye Európának a lépéseinek az volt a mögöttes a motivációja, hogy ezáltal ugye az orosz energiabevételek csökkentésén keresztül szeretnék sorokba szorítani Oroszországot. Ez nem történt meg, hiszen ugye bár a mennyiség, amit mi megvettünk, az csökkent, viszont az ára az emelkedett, és többet emelkedett, mint amennyit a mennyiség csökkent. Tehát igazából ez emiatt is nehéz arra a kérdésre válaszolni, mint az előbb föltett, hiszen az, hogy mekkora részét képviseli ez az orosz gazdaságnak, ez nagy mértékben függ attól, hogy az ára az hogyan alakul, és azért azt láthatjuk, hogy mondjuk 2 évvel ezelőtt voltak negatív árak is, hogyha az olajat nézzük, nyilván nem ennyire árulták akkor se az orosz olajat, de volt olyan olajtermék, aminek az ára az negatív volt. Ehhez képest most azért világ történelem szempontjából is magas árakat látunk, tehát ez egy változó arány az orosz gazdaság szempontjából, de mindenképp egy nagyon jelentős tétele mind az orosz GDP-nek, mind pedig az orosz állami bevételeknek.
Azért csak elárulom, hogy miért kérdeztem ezt, mert ugye itt most az energiahordozókkal való kereskedésről beszélgettünk, de hát azért Oroszországból mégiscsak kivonultak a befektetők. Oroszország tulajdonképpen teljes mértékben magára maradt. Mi lesz az országgal, mondjuk a háború után? Megviselte a költségvetését, költségvetését, vagy nyilván megviseli a költségvetését, nincsenek befektetők az országban. Mégiscsak egy életszínvonal romlást eredményezhet ez az ott élők számára.
Az nyilvánvaló, hogyha befektetőkből kevesebb van, az nem jó a gazdaság szempontjából, nem jó a gazdasági dinamika szempontjából. Azért azt kell látni, hogy például az McDonald's kivonult Oroszországból, úgy vonultak ki, hogy egy fillért nem kaptak az ottani infrastruktúráknak az értékesítéséért. Tehát gyakorlatilag ott hagytak infrastruktúrát. Tehát azért, és ezek a most már nem McDonald's név alatt, de ezek az üzemek, ezek működnek továbbra is. Tehát azt kell, hogy lássuk, hogy azért itt nem feltétlenül arról van szó, hogy hirtelen megszűnt volna egy szerete az orosz gazdaságnak. Nagyon sokszor nevet váltottak bizonyos gazdasági szereplők, de ugyanúgy ott vannak az országban. Más a tulajdonosuk, más fogja majd az ő nyereségüket elkölteni, de mint gazdasági szereplők azért továbbra is léteznek. Viszont az való igaz, ahogy ezt ön helyesen mondta, hogy valószínűleg, és ezt szinte biztosan mondhatjuk, a külföldi beruházások, legalábbis az európai és amerikai beruházásoknak a volumene, az biztos alacsony lesz a következő években, vagy akár évtizedekben. Ez mindenképp egy rossz hír Oroszország szempontjából. Ennek nyilván lesznek hatásai az életszínvonalra. Hogyha megnézzük azt, hogy hogyan alakul az új autóértékesítés például Oroszországban, akkor gyakorlatilag nullára esett vissza. Tehát már most lehet látni azt, hogy van egyfajta visszaesés az orosz
gazdaságban. De ez azért van, mert Európából nem szállítanak Oroszországba, vagy egész egyszerűen Oroszország mondja azt, hogy nem veszünk európai autót, mert nem pénzeljük azt az oldalt.
Alapvetően a gépkocsi ez egy nagyon jó előrejelzése, nagyon jó indikátor annak, hogy az átlag állampolgára hogyan gondolkozik a gazdaságnak a jövőjével kapcsolatban, vagy a saját jövőjével kapcsolatban. Ugye egy ilyen komoly beruházást akkor fogunk meglépni, akkor fogunk költeni rá pénzt, hogyha azt gondoljuk, hogy nem csak most per pillanat jó a helyzetünk, hanem a következő 2-3 évben is jó lesz. Nagyon sokszor hitelből vásárolnak az emberek gépkocsit, tehát ilyenkor az is fontos nekik, hogy lássák azt, hogy a hitelnek a részleteit azt nem csak most, hanem jövőre, vagy akár 5 év múlva is tudják majd fizetni. Tehát azért az fontos látni, hogy amikor a gazdasággal kapcsolatos várakozásai romlanak a lakosságnak, akkor a gépkocsi értékesítés az mindig jelentősen visszaesik. Nem véletlen az, amikor volt a 2008-9-es világgazdasági válság, akkor gyakorlatilag az összes amerikai gépkocsi gyártó az csődbe ment, hiszen visszaesett, hirtelen nullára esett gyakorlatilag a gépkocsi értékesítésük. Ez történik most Oroszországban is, tehát itt nem is az export-import, ami a legfontosabb vezérlő ennek, hanem az, hogy maga az orosz állampolgár az bizonytalan a jövőjét tekintve, nem bízik abban, hogy ő neki most egy helyes, most egy jó döntés lecserélni a gépkocsiját. Egyébként nagyon sokszor nem is akkor adunk le egy gépkocsit is veszünk olyat, amikor az elromlott már régi, hanem akkor, amikor azt gondoljuk, hogy most már megtehetjük azt, hogy veszünk egy újat, nem érzik úgy az oroszok, hogy most lenne az a pillanat.
Innen folytatjuk legközelebb ezt a beszélgetést az elmúlt közel szűk fél órában. Sebestyén Géza közgazdász, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője volt a vendégünk. Beszélgettünk a német gazdaság, mondjuk úgy inkább lassulásáról, és arról is, hogy Oroszország milyen jövő elé néz. Valamennyi munkatársam